17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A Magyar Államkincstárnál június 30-áig igényelhető a vidéki otthonfelújítási program keretéből vissza nem térítendő állami támogatás. A Magyar Államkincstár közleménye szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében, valamint cseréjében, akadálymentesítésben épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. A támogatás a költségek legfeljebb felét fedezheti. Igénybe venni a január 1-e utáni számlák és vállalkozási szerződésekre lehet a lakáson végzett felújítások befejezését és az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül. A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke vagy szülője a lakásban együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, a kérelem benyújtásakor minden érintett a felújított lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, és nincs 5000 forintot meghaladó köztartozás. A támogatáshoz 5 éves bentlakási kötelezettség kapcsolódik a jogszabályban előírt kivételekkel. A hazai cégek február óta igényelhetnek járművenként mintegy 4 millió forintig támogatást tisztán elektromos személyautó, kisteherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A 30 milliárdos keretösszeg több mint kétharmadát a múlt évben megpályázták. Bő felét le is szerződték, közel ötödét már ki is fizették a nyerteseknek. A közlekedés zöldítését ösztönző program március végéig áll nyitva a gazdasági társaságok előtt, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A közleményben felidézték, 2024-ben mintegy 4600 vállalkozás igényelt, összesen közel 21 milliárd forintot 5400 gépkocsi megvásárlásához. A részvételi feltételek október végi könnyítése mindhárom mutatóban másfélszeresnél nagyobb növekedést hozott. A legnépszerűbb jármű kategória a kérelmek több mint háromnegyedét lefedő személyautóké. Több mint 60 ezer migráns érkezett az olaszországi partokra 2024-ben a belügyminisztérium adatai szerint, amely bejelentette, hogy újra kívánja indítani az albániai táborok működtetését. A tárca honlapján összesített adatok azt mutatják, hogy tavaly 66.317 bevándorló érkezett. Köztük vannak a Lampedusa szigetén és az ország déli partszakaszain csónakokkal és kisebb hajókkal kikötő csoportok tagjai, és azok, akik a civil szervezetek hajóin érkeztek, valamint a balkáni útvonalon Olaszországba belépett személyek. Az utóbbi három évben, 2024-ben érkeztek a legkevesebben. 2023-ban több mint 151 ezeren léptek be Olaszországba, 2022-ben pedig 105 ezer fölött volt az érkezők száma. Tavaly 60%-kal csökkentettük az illegálisan belépők számát az azt megelőző évhez képest, és 38%-kal 2022-höz képest. Egymást követő második évben emeltük a kiutasított migránsok elszállítását az országból, tavaly 16%-kal 2023-hoz képest, nyilatkozta Matteo Piantedosi belügyminiszter. A miniszter az észak-afrikai országok hatóságaival kialakított együttműködésnek tulajdonította az eredményeket. A migránsokat Lampedusáról és Szicíliából Albániába szállító hadihajó már a következő hetekben újra kezdi a munkáját. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nagy téli madárles címmel országos madárszámlálásra hívja a lakosságot február 28-áig. Közleményük szerint az akció célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő közösségi tudomány jellegű adatgyűjtésbe. Az okostelefonos alkalmazással és internetes segédanyagokkal támogatott számolásban bárki részt vehet, előzetes természetismereti képzés nélkül. Az adatok feltöltéséhez nem kell más, mint egy mobiltelefon vagy számítógép. Az így gyűjtött adatok hozzájárulnak ahhoz, hogy nyomon követhessék a klímaváltozás hatásait Magyarország téli madár állományának alakulására az elkövetkező évtizedekben. Hazánkban az első ilyen a madáretetőket és ezek környékét célzó lakossági adatgyűjtés 2022-2023 telén volt. Az adatok beküldését az Egyesület által fejlesztett Android és iOS rendszert használó telefonokon és tableteken is működő Turdus applikáció könnyíti meg, de az okostelefont nem használókra is gondolva a megfigyeléseket egy internetes adatbázisban is lehet rögzíteni.
Az időjárásról.
Változóan felhős idő várható, sok helyen legalább néhány órás napsütéssel, de északon zártabb, vastagabb lehet a felhőzet, ott néhol eső is előfordulhat. A délnyugati déli szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 4 és 13 fok között alakul, hajnalban mínusz 2 plusz 4 fok körüli értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Levegőre pült húz,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ma a fejfájást és a migrént veszem górcső alá. Nem véletlen, hiszen lassan ezek is, mint a cukorbetegség vagy az elhízás, népbetegségnek számítanak. Egyre több ember szenved tőlük, ami bizony szakemberek szerint összefügg az életmódunkkal, az elfogyasztott ételeinkkel és a nem megfelelő folyadékbevitellel is. A téma kapcsán dr. Nagy Grócz Gábor biológussal, a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi és szociális képzési kar oktatási DK helyettesével beszélgetek majd.
Táplálkozással kapcsolatban biztos, hogy vannak olyan tényezők, amire a betegeknek figyelniük kell. Tehát vannak olyan migrénes betegek, akiknél például a vörösbor, vagy egy speciális sajtípus, vagy a koffein, vagy a folyadékfogyasztásnak a hiánya. Tehát mondjuk, hogyha valaki túl keveset iszik, akár klasszikusan mondjuk, ha a vízre gondolunk, ez kiválthat náluk rohamokat. Nyilván ilyenkor a betegeknek oda kell arra figyelniük, hogyha nekik mondjuk egy pohár vörösbor elfogyasztása után migrénjük lesz, akkor javasolt ugye nekik elkerülni ezt a típusú folyadékfogyasztást. A front érzékenység az olyan szempontból mindenképpen ott van a háttérben, hogy az időjárási frontok, magának a légnyomás változásnak a jelenléte, az biztosan tud szintén migrénes rohamot indukálni. A stressznek a megléte az szintén biztosan ott van a kiváltó okok között. Sok betegnél érdekes módon nem a stressz folyamat alatt fog migrénes rohamjuk kialakulni, hanem amikor ebből úgymond felszabadulnak, és a stressz hatás elmúlik.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A migrén az elsődleges fejfájások közé tartozik, és az egyik leggyakoribb neurológiai megbetegedés. A népesség körülbelül 16%-át érinti. Az intenzív kutatások ellenére nem teljesen ismert a kialakulása, és így a kezelése sem minden esetben megoldott. Rengeteg szenvedő beteg, akik között kétszer annyi a nő, mint a férfi, segítséget sem kap. Hogy miért? Mert sokan azt sem tudják, hogy ami épp gyötri őket, az nem más, mint a migrénes fejfájás. De hogy mi indítja be a rohamokat, honnan tudható, hogy érintettek vagyunk, lehet-e életmóddal, megfelelő táplálkozással megelőzni a migrénes fejfájást? Ezekről kérdeztem dr. Nagy Grócz Gábor biológust, a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi és szociális képzési kar oktatási DK helyettesét.
Valószínű, hogy ma már talán jobban a köztudatba bekerült az, hogy a migrén az ugye a fejfájásnak egy speciális formája. Ugye jelenleg azt mondjuk, hogy a migrénes betegekből körülbelül olyan 10-15-6% körül van ezeknek a betegeknek az aránya a világon, és ez nyilván eltérő lehet adott országok között is, meg városok között is. Én azt gondolom, hogy régen is voltak migrénes betegek, csak talán régen a migrénes betegekre hajlamosabb volt a köztudat legyinteni, hogy hát ez csak egy fejfájás. De maga a migrén az nem egy sima klasszikus fejfájás. Biztosan mindenki tapasztalta már azt, hogy adott esetben megfájdul a feje, és erre mondjuk egy vén nélkül kapható szer az egy nagyszerű megoldást mutatott. Rajtam szoktak ismerősök, rokonok nevetni, amikor nekem fejfájásom van, akkor én nagyon gyakran mondjuk egy vén nélkül kapható gyógyszert elfelezek, mert nekem a fele is elmulasztja a fejfájásomat. Hát a migrénes betegeknek nem fogja elmulasztani egy egész gyógyszer sem a fejfájásukat, és az ő esetükben nagyon gyakran speciális gyógyszereket kell alkalmazni ahhoz, hogy ez a fájdalom, ez, hát ha nem is elmúljon, de legalább enyhüljön valamennyire. Ugye a fejfájás esetében azt el kell különítenünk, hogy egy elsődleges vagy egy másodlagos fejfájásról beszélünk-e. Az elsődleges fejfájások esetében, mint amilyen például a migrén is, ott azt kell látnunk, hogy a háttérben, tehát a kiváltó okok között nincsen konkrét szervi ok, tehát nincs egy szervi eltérés. Ez különbözteti meg a szekunder vagy másodlagos fejfájásoktól őket, mert a szekunder fejfájások hátterében van konkrét kiváltó ok. Ilyen kiváltó ok lehet például mondjuk egy magas vérnyomás betegség, vagy például egy agydaganat szélsőséges esetben. A migrén mögött nem lehet szervi okot azonosítani, és ha lehet így mondani, ez az érdekesség ezeknek a betegségeknek, mert az intenzív kutatások ellenére ma sem teljesen tudjuk, hogy például mondjuk a migrén mögött mi áll. Azt tudjuk már, hogy a trigeminális rendszernek, ami felel a fejnek az érzeteiért, tehát azokért az érzésekért, amiket mi érzünk mondjuk a fejünkön, ez a rendszer ez aktiválódik és szenzitizálódik a migrénes roham során, ez a betegekben is megfigyelhető, és ennek a gátlása vagy valamilyen módon való, hát ebbe való beavatkozás az, ami segíthet abban, hogy mondjuk a betegnek kevésbé fájjon a feje, de hogyha konkrétan a migrént kiváltó okokról beszélünk, vagy általánosságban mondhatjuk azt, hogy talán a fejfájást kiváltó okokról, akkor ott a táplálkozási szokások, tehát maga az étrend, a stressznek való kitettség, a hormonális változások, akár mondjuk az időjárás, vagy stressz, az alvás hiány, tehát számos olyan ok van, amit meg kell említenünk kiváltóként. Az elsődleges fejfájás betegségeket alapvetően három nagy csoportra szokták osztani, az egyik a tenziós, a másik a migrén, és a harmadik típus az a cluster fejfájás. És a tenziós fejfájásra szokták ez a szorító, nyomó típusú fájdalmat említeni, a migrénre inkább mondják ezt a lüktető, pulzáló jelleget. És a cluster fejfájás, azt gondolom, az elsődleges fejfájásokon belül is egy eléggé speciális csoport, mert itt a fájdalom az a szem orr környékére lokalizálható, általában féloldali, és a betegeknek szemkönnyezése, szemirritációja, orrdugulása, orrfolyása van a rohamok során. Tehát ezek a jelzők, ezek picit átfordíthatóak az elsődleges fejfájásoknak a jellemzőivé is.
Egyébként vannak, vagy lehetnek külső kiváltó okok? Ugye szoktuk hallani azt, hogy valaki frontérzékeny. Hogy azért fáj a fejem, mert a meleg után jött egy hirtelen lehűlés, vagy fordítva. De én tapasztaltam fejfájást például gyomorrontás esetén is. Ezek hogyan függenek össze egymással?
Táplálkozással kapcsolatban biztos, hogy vannak olyan tényezők, amire a betegeknek figyelniük kell. Tehát vannak olyan migrénes betegek, akiknél például a vörösbor, vagy egy speciális sajtípus, vagy a koffein, vagy a folyadékfogyasztásnak a hiánya. Tehát mondjuk, hogyha valaki túl keveset iszik, akár klasszikusan mondjuk, ha a vízre gondolunk, ez kiválthat náluk rohamokat. Nyilván ilyenkor a betegeknek oda kell arra figyelniük, hogy ha nekik mondjuk egy pohár vörösbor elfogyasztása után migrénjük lesz, akkor javasolt ugye nekik elkerülni ezt a típusú folyadékfogyasztást. A front érzékenység az olyan szempontból mindenképpen ott van a háttérben, hogy az időjárási frontok, magának a légnyomás változásnak a jelenléte, az biztosan tud szintén migrénes rohamot indukálni. A stressznek a megléte az szintén biztosan ott van a kiváltó okok között. Sok betegnél érdekes módon nem a stressz folyamat alatt fog migrénes rohamjuk kialakulni, hanem amikor ebből úgymond felszabadulnak, és a stressz hatás elmúlik. Maga az alvás hiány is megemlíthető kiváltó okként, de ugyanígy a túlalvás is. Tehát ugye, hogyha a beteg mondjuk átlagban 7-8 órát alszik egy nap, és ha mondjuk valami miatt ő csak 5 órát tud aludni, vagy mondjuk az adott esetben utána ezt bepróbálja pótolni, és alszik 10 vagy 12 órát, az is kiválthatja a migrénes rohamot. Ugyanígy a környezeti tényezők közül egy nagyon erős fényintenzitás, például egy nagyon erős illat, szaginger is kiválthat rohamot, tehát hogy elég széles körről lehet igazából beszélni, amikor arról van szó, hogy mi tudja indukálni a migrénes rohamot.
Említette a kávét. Van olyan tényleg, hogy valakinek elmulasztja a kávé a fejfájását? És megfordítom a kérdést, van, hogy pontosan a kávé váltja ki a fejfájást? Ez tényleg így van?
Alapvetően ugye a koffeinnak a fogyasztása az egy függőséget tud kiváltani, és azoknál a, nem mondjuk azt, hogy betegeknél, mert mondhatjuk ugye, hogy ők átlag emberek, akik rendszeresen fogyasztanak kávét, az ő szervezetük magához a koffeinhez hozzá fog szokni. És maguk az erek is tudnak reagálni magára a koffeinnek a hatására. Például, ha valaki mondjuk minden reggel 6 és 7 között megiszik egy csésze kávét, és ő mondjuk ezt egyszer kihagyja, vagy mondjuk délig ezt nem iszza meg, akkor nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy nekik fejfájásuk lesz. Ugye ez a klasszikus, egyszerű idézőjelben fejfájás is kiválthat, ez még nem migrén, de migrénes betegeknél ki tudja váltani a kávéfogyasztás hiánya, ha ő idézőjelben rendszeres kávéfogyasztó. Azok, akik nem isznak kávét, és ők valami miatt mégis ezt kipróbálják, és ők mondjuk migrénesek, akkor náluk mondjuk lehet a koffeinnek hatása a migrén provokálására. Nem feltétlenül kell, hogy legyen, de nekik is erre oda kell figyelniük. Nyilván próbálkozni lehet, csak hogyha ez kiváltott egy rohamot magának a koffeinnek az erekre gyakorolt hatása, akkor erre nekik a jövőbe figyelniük kell. Tehát, hogy indukálhat is, meg akár a rendszeres fogyasztóknál meg is előzheti a roham kialakulását, és a migrénnel kapcsolatban több ilyen jellegű jellemző van, a sporttal kapcsolatban is ez elmondható, ott is vannak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy az intenzív sport az például képes a migrénes rohamot kiváltani, ugyanakkor viszont a megelőző terápiában, tehát amikor megpróbálják a betegek ugye a rohamok megjelenését csökkenteni, tehát hogy kevesebb szerfája mondjuk egy hónapban a fejük, ott azért vannak olyan sportolási típusok vagy ágak, amiket viszont javasolnak. És a rendszeres testmozgásnak nyilván van pozitív hatása a migrén prevencióban is, és ezzel kapcsolatban is nagyon eltérő kutatási eredmények vannak. Tehát itt nagyon nehéz fehéren-feketén látni a dolgokat sok esetben, mert nem tudunk biztosan egy adott jellemzőnél kijelenteni, hogy na, ez biztos, hogy mindenkinél migrént fog okozni, egy másik dolog meg biztos, hogy mindenkinél megelőzi a migrént. Sajnos nem ennyire egyszerű a helyzet.
Említette a folyadékbevitel és a fejfájás összefüggését. Hogyan befolyásolja ez a kettő egymást?
Ezt úgy kell egy kicsit elképzelni, hogy az, aki ugye naponta a szükséges folyadékmennyiséget beviszi a szervezetébe, ami ugye ez a másfél-két-két-és-fél liter, ugye nyáron nagy melegben ugye ez ilyen 4-5 liter köré is ugye felmehet, akkor ugye a folyadékbevitelünk az befolyásolni fogja a folyadékmennyiségünket a szervezetben és az erekben keringő vér mennyiségét is. Tehát lefordítva, a normális folyadékbevitel az inkább egyfajta prevenció, egy megelőző tényező lehet a migrén megelőzésében. Maga a folyadékbevitelnek a hiánya válthat ki inkább migrénes rohamot, azért mert átalakulnak a vízterek a szervezetben, lecsökken a keringővérnek a mennyisége. Nyilván erre a szervezetnek vannak különböző idegi és hormonális szabályozó rendszerei, amelyek ezt megpróbálják ellensúlyozni, és nyilván ez működik is, de melléktermékként vagy melléktünetként elindulhat egy olyan folyamat, ami magát a migrénnek a kialakulását fogja kiváltani. Megint, hogyha visszautunk a klasszikus fejfájásra, biztos, hogy volt már olyan, aki mondjuk adott nap nem tudott odafigyelni rá, vagy egy olyan helyzetben volt, hogy nem tudott odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, és mondjuk a nap végére megfájult a feje. Ez nem kell, hogy migrén legyen, ez egy sima, egyszerű idézőjelbe, tehát egyszerű fejfájás is lehet. Tehát maga a folyadék tereknek az átrendeződés, vagy a folyadék mennyiség a szervezetben, annak lehet egy olyan hatása, ami kiválthat egy fejfájást, egy migrénes rohamot.
Milyen genetikai összefüggések állapíthatók meg egyébként a migrén tekintetében? Ugye erre, ha jól tudom, akkor voltak kutatások, vannak kutatások.
Igen, az biztos, hogy maga a migrén mögött állnak genetikai tényezők, ezt ma már tudjuk. Azt még nem teljesen és nem biztosan tudjuk, hogy ezek pontosan mik. A legnagyobb esély a jelenlegi kutatások alapján arra utalnak, hogy a sejtekkel lévő ioncsatornáknak a genetikai változásai azok ott lehetnek a migrénes roham kialakulása mögött. Ezek az ioncsatornák, ezek a sejtek falán vannak rajta, és ki be tudnak nyílni, és ennek megfelelően tudják a sejt belső és külső közötti ion összetételt kicserélni. Ezek normálisan kell, hogy működjenek, ez minden sejtünkön tulajdonképpen megtalálhatóak. És a bennük lévő genetikai elváltozások nagyon egyszerűen hívhatjuk ezt mutációnak, ezek valószínűleg ott lehetnek a migrénes roham mögött. Konkrétan azt mondani, hogy egy mondjuk migrénes anyának biztosan migrénes lánya vagy migrénes fia lesz, ezt nem tudjuk. Tehát nem tudunk konkrétan megnevezni mondjuk 1, 2, 3, 4, 5 olyan gént, aminek biztosan szerepe van a migrén kialakulásában. Valószínűleg itt nagyon sok gént kellene megtalálni ahhoz, és azoknak a idézőben csomagját kellene mondanunk, hogy ha ezek ott vannak, akkor nagyobb az esély rá. Családon belül nagyobb esély van rá, hogy öröklődik, ez biztos. Tehát, hogy ha megnézzük a migrénes betegeket, akkor nagyon nagy százalékuk fogja azt mondani, hogy a családban van diagnosztizált migrénes beteg. Tehát valamilyen genetikai kapcsolat biztos, hogy van, csak nem tudjuk még azokat a konkrét géneket, amelyek érintettség esetén fennáll a migrénnek a bekövetkezése. Egy különálló betegség a familiáris hemiplégiás migrén, ez borzasztó ritka betegség. A familiáris szó az utal a családi öröklődésre, a hemiplégia pedig egy féloldali bénulást jelent, tehát a betegek a roham alatt fél oldaluk, végtaguk zsibbad, vagy akár le is bénulhat. Ez egy nagyon speciális verzió. Itt vannak konkrét olyan ioncsatornák, amelyekről tudjuk, hogy ha ott van, akkor biztos, hogy ez a betegség meg fog jelenni. De ez nem a klasszikus migrén. Tehát van ilyen, csak még nem tudjuk a migrén mögött álló konkrét genetikai hátteret.
De ez más, mint az aurás migrén?
Ez más. Az aurás migrén az a migrénen belül egy altípus. Ugye van aura nélkül és aurás migrén. Az aurás migrén esetében ugye valamilyen plusz kísérő tünet ott van. A migrén kísérő tünete a nem aurásé is, például a fényérzékenység, hangérzékenység, a hányás, a hányinger. Az aurás migrénes betegeknél az aura maga azt jelenti, hogy valamilyen, és ez általában vagy leggyakrabban a szemre lokalizálódó tüneteket fog jelenteni. De ez nem kell, hogy csak a szemre lokalizálódjon. Ők láthatnak például a roham alatt mondjuk fényfelvillanásokat, talán ez a leggyakoribb, de ez egészen tághatárok között mozoghat, hogy maga az aura mit jelent a betegnek. Korábban, ha jól emlékszem a számokra, akkor 40% a migrénes betegeknek aurás, és 60% a nem aurás. Ez most nem biztos, hogy a legújabb adat, tehát lehet, hogy már 50-50%-nál vagyunk, de az aurás migrénes betegből kevesebb van valamennyivel, mint a nem aurás migrénes betegből.
Ha már a statisztikáknál, meg a százalékoknál tartunk, akkor manapság jóval több migrénes van, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
Igen, a migrén gyakorisága az elmúlt, inkább azt mondom, hogy évtizedekben emelkedett. Itt nem mondanám az elmúlt mondjuk csak 20 évet, de az, hogy a gyakoriság emelkedik, az köszönhető akár annak is, hogy mondjuk a diagnosztika fejlődik, vagy magának a migrénnek ugye a felismerése, tehát mondjuk a neurológiai osztályon, ott nyilván ezek a betegek, ha megjelennek, akkor ott a betegekre, ez nem szép szó, de talán jobban odafigyelnek, mint mondjuk 60 vagy 70 évvel ezelőtt. Nyilván az is biztos, hogy megemlíthető a migrén mögött, hogy az életvitelünk is nyilván teljesen más, mint mondjuk egy 70-80 évvel ezelőtti emberé. Tehát, hogy ezek a mondjuk úgy, hogy civilizációs ártalmak, amik a mai világban sajnos fokozottabban vannak jelen, ezek is biztos, hogy valamilyen módon, mint környezeti hatások, hozzátesznek a migrén kialakulásához.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés a fejfájásról és a migrénről, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Hozza el a békét és a biztonságot 2025, hogy személyes és közösségi erőforrásainkat Magyarország, a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások, a városok és a falvak megerősítésére lehessen fordítani, előrébb tudjanak lépni a gyermekes családok és a fiatalok, valamint az idősebbek is biztonságban érezhessék magukat, mondta a kormány szóvivő a kormány Facebook oldalára feltöltött videó üzenetében. Vitályos Eszter azt mondta, a kívánságok teljesülése érdekében több új intézkedés lép életbe az új évvel. A magyar kis- és középvállalkozásoknak elindul a Demján Sándor program, adókedvezményekkel, kedvezményes hitelekkel, vissza nem térítendő támogatásokkal, tőkejuttatással. A kormány 1400 milliárd forintot juttat a vállalkozásoknak. Január 1-től életbe lépett a minimálbér és a nyugdíj emelése, továbbá több lakhatási, otthonfelújítási, otthonteremtési és lakbér támogatás is. Az országgyűlés az Energiaügyi Minisztérium előterjesztése alapján a közelmúltban fogadta el a villamos energiáról szóló törvény kapcsolódó módosítását. A tárca a kiserőművek üzemeltetőinek együttműködését kéri a nem elszámolási célú adatgyűjtésben. A végleges szabályozás a társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslathoz képest a napelemesek javára módosult. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a meglévő rendszerekre a korábban tervezettnél fél évvel később vezetik be, még többek számára biztosítva mentességeket. A digitális megújulás operatív program plusz 26,5 milliárd forinttal ösztönzi a villamos energia elosztók digitalizációs fejlesztéseit a megújulók integrációja érdekében. Az áramhálózati társaságok 2025. február közepétől pályázhatnak támogatásra a többi között a napelemes rendszerek termelésének mérhetővé tételét szolgáló beruházásaikhoz, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Javult a levegő minősége az országban, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképének adataiból. A levegő higiénés index rendszerének 4 kategóriája van, elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Adataik szerint kedden már csak Szombathelyen volt veszélyes minőségű a levegő, de továbbra is egészségtelen volt Szentgotthárd, Kaposvár, Ajka, Győr és Sarród levegőjének minősége. Kifogásolt volt Sopron, Mosonmagyaróvár, Veszprém, Esztergom, Pécs, Debrecen, Nyíregyháza és Eger levegője. A többi mérőállomás pedig elfogadható értéket rögzített. A múlt hét végén és ezen a héten a szállópor miatt az ország több pontján veszélyes, illetve egészségtelen volt a levegő minősége. A Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzése szerint ma megerősödik a Dél-Dunántúlon, viharossá fokozódik a délnyugati szél, pénteken pedig csapadékrendszer érkezik. A megerősödő légmozgás és a csapadék hatására a levegő minősége országszerte jelentősen javulhat.
Az Európa Rádió híreit hallották. Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Nagy Grócz Gábor biológussal, a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi és szociális képzési kar oktatási DK-helyettesével, a fejfájásról, azon belül is a migrénről, ami manapság már népbetegségnek számít.
Vegyük a készítményeket, amiket lehet kapni a patikában. Ugye vannak vény nélküli, és vannak vényre kapható gyógyszerek. Gondolom itt is különbséget kell tenni sima fejfájás és migrén között.
Ha vény nélkül kapható, és mondjuk a leggyakrabban médiában szereplő csillapítókra gondolunk, ami mondjuk egy klasszikus, idézőjelben egyszerű fejfájást csillapít, azok képesek azt a fejfájást kiváltó okot is kezelni. De ugye ők nem migrénesek. Tehát náluk éppen mondjuk lehet, hogy valamilyen külső hatás miatt kialakult egy egyszerű fejfájás, és ezt egy darab gyógyszer meg tudja oldani, egy szemtabletta például. Ugye náluk arra az esély, hogy mondjuk egy-két-három héten belül újra lesz egy klasszikus fejfájásuk, arra igazán kicsi. A migrénes betegeknél vannak már migrénspecifikus szerek. Tehát, hogy ott már meg tudjuk azt mondani, hogy konkrétan az a szer, az milyen olyan rendszerre fejti ki a hatását, aminek biztosan van szerepe a migrénes rám kialakulásában.
azt is sokat lehet hallani, főleg egyébként a migrén esetében, hogy a hormonháztartással is összefüggésbe hozható. Tehát, hogy nők esetén például hormonális változás is okozhat rohamot.
Igen, ez egy szintén nagyon érdekes kérdés, és itt sem tudjuk egyértelműen azt mondani, hogy a hormonális rendszer az pontosan hogyan hat a migrén kialakulására. A nemi megoszlás, a nemi arány az a nők javára mutat nagyobb megoszlást ennél a betegségnél. Korábban a 3-1-es arányt tartottuk egy elfogadható adatnak, ma már inkább talán a 2-1, tehát mintha egy picit csökkenne a női dominancia, de magának a női hormonális rendszernek a hatása az biztosan valamilyen módon ott áll a migrénes roham kialakulása mögött. Természetesen férfiaknál is megfigyelhető a migrén kialakulása, tehát nem lehet ezt csak klasszikusan mondjuk az ösztrogén hormonra fogni. Azt tudjuk, hogy a menstruációs ciklus változásai nők esetében a terhesség vagy a menopauza alatt után vannak olyan nők, akiknél teljesen megváltozik a migrénes rohamnak a gyakorisága, az intenzitása. Ha a terhességre gondolunk, nagyon sok nő mondja azt, hogy a terhesség alatt nincs migrénye például, vagy nagyon lecsökken a gyakorisága. A szülés után pedig egy idő után majd visszatér. A menopauza sokaknál például képes lesz mondjuk megszüntetni a migrénes rohamokat, vagy legalábbis ezt csökkenteni, ezeknek a megjelenését, de ennek a fordítottját is sikerült már megfigyelni, hogy pont a menopauza után jelentkezik valakinél migrén. Tehát magának a hormonnak a szintje, a jelenléte, az még a mai napig nem teljesen tisztázott. És igazából két nagy tábora van, akik a migrén és a hormonális kapcsolatot vizsgálják, azok között van, aki azt mondja, hogy az ösztrogénnek biztosan szerepe van a migrén kialakulásában, valaki pedig azt mondja, hogy hát, hogy lehet, hogy az ösztrogén inkább egy preventív tényező, és az ösztrogén szintjének mondjuk a csökkenése, vagy a hirtelen megugrása lesz az, ami a migrént kiváltja. Tehát szintén azt kell mondjam, hogy nem tudunk egyértelműen azt mondani, hogy ilyen mondjuk X hormon szintnél valakinek biztosan migrénje lesz, mert ezt nem tudjuk így kijelenteni.
Ha a terápiát nézzük, akkor milyen gyógyszeres kezelések állnak rendelkezésre a migrénesek számára?
Igen. A gyógyszeres kezelést alapvetően két nagy csoportra lehet bontani. Az egyik az a rohamterápia, tehát amikor a betegnek konkrétan fáj a feje, mit tegyen, hogy ne fájjon. Ugye a beteget nyilván ez fogja érdekelni. A másik pedig a megelőzés, az intervallumterápia, amikor nem fáj a feje, tehát rohamok között vagyunk, és megpróbálják nyilván azt meggátolni, hogy egy újabb roham kialakuljon. A rohamterápia az igazából nem igazán lehet azt mondani, hogy rengeteg speciális készítmény lenne, amit a migrénes beteg a roham alatt bevehet. Ezek a klasszikus fájdalomcsillapítók lehetnek, a hányáscsillapítás, hogyha a betegnek hány ingere vagy hányása van. Korábban ugye az ergot származékokat is alkalmazták, ma már inkább amelyek a rohamterápia alatt megemlíthetőek, azok különböző például CGRP antitest ellenek készítmények. Maga a CGRP az a calcitonin génrelációs peptid vagy génrokon peptid. Róla tudjuk nagyon régóta, hogy szerepe van a migrén kialakulásában, és az ebbe a rendszerbe való beavatkozás az segíthet a migrénes betegeknek a rohamait csökkenteni, tehát mondjuk rohamterápia alatt. Ennek van egy másik verziója, ami az intervallum, tehát a megelőző terápiában alkalmazható, amelyek specifikus szerek a migrén kezelésében, azok a triptánok és a CGRP rendszerbe beleszóló, mondjuk úgy, hogy készítmények. Az intervallum terápia, tehát a megelőző terápia, az alapulhat akár beta-receptor blokkolókon, kálciumcsatorna blokkolókon, itt akár az antiepileptikumok is szóba kerülhetnek, és itt is meg lehet említeni a CGRP-t, a monoklonális antitesteket, ez egy relatív új irány a migrén specifikus szerek között. Pont június végén voltam Helsinki-ben egy ilyen jellegű konferencián, ahol nagyon új eredményeket mutattak be. A CGRP receptor, vagy maga a monoklonális antitesttel kapcsolatban elértek, és nagyon sok olyan betegnél segítenek ezek a szerek, ahol eddig nem találtak még olyan lehetőséget, mondjuk a korábbi triptán vegyületeket, amelyek segítettek a rohamok, vagy akár a roham közötti időnek, a rohamok csökkentésében, vagy a rohamok közötti időnek a meghosszabbításában. Tehát döntően ezek azok a szerek, amelyek itt megemlíthetőek, Ami fontos, hogy az ő esetükben is lehet alkalmazni a klasszikus, mondjuk nonszteroid üledetcsökkentőket, mint fájdalomcsillapítókat, de azért a migrénes betegeknél ez a két nagy csoportja a migrén ellenes szereknek, amik specifikusak a migrénre, ővelük azért érdemes próbálkozni.
És milyen terápiák vannak, hogyha nem gyógyszeres kezelésről beszélünk?
Nyilván a táplálkozás, a folyadékfogyasztásra érdemes odafigyelni, mert ezek, hát most nem gondolunk arra, hogy ezek kezelési módszerek, de egyébként a prevencióban ott vannak. Tehát, hogyha valaki tudja azt, hogy neki migrénes rohama lesz akkor, hogyha nem megfelelő folyadékot fogyaszt mondjuk egy nap, akkor igenis fogyaszt el azt a megfelelő folyadékot, és ezzel is tud egy picit tenni annak érdekében, hogy ne legyen migrénes rohama. A másik ugye maga a stressz. A stressz, ami minket ugye naponta ér, az egy teljesen, mondjuk úgy, hogy normális folyamat. Erre a szervezetünknek van egy olyan, hívjuk úgy, hogy rendszere, ez a vegetatív idegrendszer, ami a szervezetnek a belső működését mindig az adott környezeti tényezőkhöz fogja illeszteni. A stresszel akkor van gond, amikor az felfokozott lesz, és mondjuk hosszú ideig megmarad. Ennek bizonyítottan van hatása, nem csak a migrén kialakulására, hanem nem nagyon tudunk olyan betegséget mondani, ami mögött a stressz ne lenne ott, mint kiváltó tényező, tehát erre is érdemes odafigyelni. Nyilván nagyon könnyű ezt mondani, ezt hallhatjuk, de tényleg meg kell találni mindenkinek azt az adott, mondjuk úgy kikapcsolódási, vagy bármilyen feltöltődési lehetőséget, amivel ő ezt az erős stresszt is vissza tudja egy picit vinni a normál stressz szintre. Ezek nagyon fontosak. Ami még mint alternatív vagy kiegészítő kezelés szóba kerülhet, az például, amit szoktak említeni, az az akupunktúra például, a masszázs, különböző masszázsterápiák, krónikus migrénes betegeknél ott a botox kezelés is már nagyon szép eredményeket ér el. A krónikus migrén az a migrénnek megint egy, mondjuk úgy, hogy talán különálló verziója, amikor a betegnek egy hónapban több mint 15 napig van rohama, és ez 3 hónapig biztos, hogy így megvan. Vannak még olyan kritériumok, amit még úgymond ki kell pipálni ahhoz, hogy valakit krónikus migrénesnek nevezzünk, de alapvetően ez a krónikus migrén, és az ő esetükben a botox injekció bizonyos ilyen triggerpontokra beadva tudta csökkenteni a rohamoknak a számát. Tehát, hogy azzal is voltak nagyon jó eredmények. Amit még meg lehet említeni, az a transzkraniális mágneses stimuláció. Ez egy ilyen nem annyira hatalmas nagy eszköz, ez így a betegnek mondjuk a kezében elfér, és az agyra, tehát a koponyára, az agykéregre irányított mágneses, akkor hívjuk ezt stimulációnak, az képes lesz szintén akár mondjuk egy kiegészítő terápiaként megjelenni. És hát a másik lehetőség még az nyilván a pszichológia irányából jön, az ugye a kognitív viselkedés terápia, tehát valamiféle pszichoterápiának is lehet hatása mondjuk abban, hogy megelőzze a rohamok kialakulását, és azt gondolom, hogy ezek inkább a megelőző oldalról jönnek be, tehát ezeknek a roham alatt nem biztos, hogy lesz olyan nagy hatása, amit mondjuk a beteg várna.
Amikor készültem az interjúra, és utána olvastam a migrénnek, hogy miket is alkalmaznak az elmulasztására, akkor ott jött szembe velem a migrén piercing. Ez micsoda tulajdonképpen? Ez tényleg hatásos?
Igen, itt is én azt gondolom, hogy nagyon eltérő eredményeket látunk. Nekem is van személyesen olyan ismerősöm, akinek már van ilyenje, és ő azt mondja, hogy neki ez jó. Kiegészítő, alternatív terápiaként meg lehet ezt próbálni. Nyilván, mint minden beavatkozásnak, ennek is lehetnek szövődményei, tehát itt ugye akár a gyulladás az minden egyes beavatkozásnál ott van, de próbálni ki lehet. Én azt gondolom, hogy természetesen minden ilyen alternatív lehetőséget a kezelőorvossal azért természetesen érdemes egyeztetni. Azt mondani ma nem tudjuk, hogy ez biztosan jó, vagy biztosan rossz. Nagyon sok beteg azt mondja, hogy tényleg neki kevesebbszer fáj a feje, vagy nem olyan erősen fáj, valaki meg azt mondja, hogy nála ennek semmilyen hatása nem lett. Tehát ez is egy picit olyan, és most visszautalok a gyógyszeres terápiára, vannak olyan gyógyszervegyületek, amelyek bizonyos migrénes betegeknél szinte tökéletesen működnek, van olyan beteg, akinél pedig egyáltalán semmilyen hatás sajnos nem tud kiváltani az adott gyógyszer, és akkor ott a kérdés, hogy na akkor ő vele mi lesz? Tehát, hogy a migrénnél, azt talán nem mondtam, de hogy a migrén az 4-72 órán keresztül tartó féloldali lüktető pulzáló fájdalom, fejfájás, ami általában közepes vagy erős intenzitású, és ehhez társul még a fényérzékenység, a hangérzékenység, a hányes, a hányinger, tehát ezek a betegek, ezek tényleg sok esetben egy sötét, csendes szobában próbálják meg túlélni idézőjelbe ezt a helyzetet, szóval ez egy borzasztóan megterhelő betegség.
Azt elismerem, és ebben biztos vagyok, hogy nem könnyű annak, aki migrénes. Mert amikor jön a roham, az nagyon nem kellemes, és én azt figyeltem meg, több ismerősöm is van, aki migrénnel szenved, hogy ilyenkor a legkisebb zaj, egy mozdulat is nagyon nagy fájdalmat tud okozni. Az alvás, én úgy látom, hogy jó megoldás lehet. Még akkor is, ha itt nem pihentető alvásról van szó.
Igen, ez valószínű, de maga az alvás viszont segíthet esetleg a rohamcsökkentésben. Van, akinél ez egy jó lehetőség, hogyha el tud aludni, és tud aludni nem feltétlenül több órát, de egy rövidebb időt is, annak lehet hatása a rohamcsökkentésében. És igen, pont amit mondtál, hogyha belegondolunk abba, hogy az egész életének a tervezhetőségét azért befolyásolja, hiszen a klasszikus példa, hogy mondjuk 2-3 hét múlva ők fixálnak egy adott családi programot, ahol mondjuk mindenki ott lesz, ő is szeretne ott lenni, de ha neki előtte nap, vagy éppen aznap reggel indul egy migrénes rohama, akkor hát ha el is próbál menni, nyilván nem fogja úgy érezni magát, mintha nem lenne rohama, vagy sok esetben ilyenkor a betegek azt mondják, hogy hát akkor ezt most kihagyja. Tehát, hogy azért ennek az egész életére van befolyása nyilván.
Ugye vannak azok, akik nem szeretnek gyógyszert szedni, és ezért alternatív gyógymódokhoz fordulnak. Hogyha ezeket nézzük, akkor ezek között van olyan, ami inkább árt, mint használ?
Konkrétan most így hirtelen olyat mondani nem nagyon tudnék, ami biztosan kijelenthető, hogy nem lehet hatása rá. Ugye itt a migrén piercinget említetted, beszéltünk egy picit masszázsról, akupunktúráról, különböző illóolajokat is van, aki például használ a masszázs során. Ezek legalábbis így hirtelen, ha belegondolok, ezek mind olyan lehetőségek, amiket a betegek kipróbálnak. Mert egyszerűen próbálnak ők is megoldást keresni. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba az akkor történik, amikor a beteg nem keresi fel a szakorvost. Tehát ezt is el kell mondanom, sok mindenről beszéltünk, én biológus vagyok, de a kutatásaim azok az elejétől kezdve a migrénhez köthetőek. Nagyon sok olyan beteg van, aki nem kerül mondjuk diagnosztizálásra, mert nem keresi fel a szakorvost. Ugye az országban is a felfeles ambulanciák azok, ahova a betegeknek be lehet menni, be kellene menni, és ott egy neurológussal konzultálni, mert maga a diagnózis az nem egyszerű. Tehát itt a szakorvossal történő beszélgetés, állapotfelmérés már a szakorvosban felvetheti a migrénnek, vagy akár a klaszter, vagy akár a tenziós felfelesnek a lehetőségét. Ha még egy picit a diagnosztikáról beszélünk, akkor ott a laborvizsgálatok is segíthetnek. A laborvizsgálatok azok alapvetően például mondjuk a hormonszinteket lehet megnézni, de nincsen olyan laborvizsgálat, ami mondjuk specifikusan migrén, vagy akár bármilyen felfeles specifikus laborvizsgálat lenne. Hormonszinteket sok esetben a nőknél például meg szokták nézni annak tisztázására, hogy éppen amikor ő neki mondjuk rohama van, vagy roham közötti időszak van, ugye picit az ösztrogénről beszéltünk, illetve a képalkotó vizsgálatok még, amik megemlíthetőek. Itt ugye az MR vizsgálat az, ami klasszikusan szóba kerül, de az MR vizsgálatnak a megléte is egy mondjuk másodlagos felfejes kizárására kell, hogy ott legyen. Hogy azt lehessen mondani, hogy a betegnek nincs konkrét szervi oka a háttérben, tehát neki valószínűleg azért fájhat a feje, ha a kritériumrendszer teljesül, mert mondjuk migrénye van. Tehát nincs semmi mondjuk szervi eltérés a háttérben.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a fejfájásról, valamint a migrénről hallhattak.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ha tartogat még fint a reggel, a szíved kulcsát még ne tedd el, csak lőgd arrébb. Ilyenkor hat rám a mámor, valahányszor integetnél tőlem, oda mész, hova épp szeretnél, csak menj arrébb. Ma értünk, táncol minden ember, ha egy mód van rám, még ne menj el, én elmúlnék. Ha elvinne tőlem a távol, gondolj arra, hogy mit tehetnél, eszedbe se jusson, hogy elmehetnél, indulnék. Hol nem jártam rég. Egy tánc most neked is járhat. Tudom, hogy akarod rég. Hogyha majd ott leszek nálad, én olyan egyszerűen játszanék. Egy tánc most neked is járhat.
Ma jobbra mennél, holnap balra, én várhatnék. Miközben túl messze járnál, ugyanakkor én is bántam. Az idők között s közted álltam, én rád néznék. Te közel voltál, ahol jártam, de pár lépéssel odébb álltam, én várhatnék. Jobb lesz, ha inkább távozom, kérem vissza a szívem kulcsát, hagy magamra is mondd, hogy viszlát, én álmodnék. A reggel tőlünk volt szép.
Egy tánc most neked is járhat, tudom, hogy akarod rég, hogyha majd ott leszek nálad.
Az interneten is. Europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin